Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Előjáróban következzen a tartalom címszavakban. A születéstől fogva megelőzhető lehet az egyes típusú cukorbetegség. A sok zsír és nem a cukor vagy a fehérje felelős az elhízásért. Felhűsítés és fényesítés óvná a nagy korallzátonyt a fehéredéstől. Életre alkalmas lehet a Szaturnusz egyik holdja. Az emberek készen állnak az együttműködésre a robotokkal. Elképesztő ugrásokra képes egy új robot. Miért szeretik kartondobozba fészkelni magukat a macskák? És csodás leleteket találtak a régészek Egyiptomban. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy érdekes kutatási eredményről hallhatnak. Pár évtized és minden kínai szemüveges lesz. A rövidlátók aránya a világ népességében nagyjából 10% körül van. Bizonyos csoportokban, például egyetemistáknál magasabb, másoknál alacsonyabb. Ez a jó ideje állandó arány most felborulni látszik, ugyanis Kínában és Kelet-Ázsia több más országában is valóságos járvány lett a rövidlátásból. A 6 éves gyerekek körében 40, a 18 éveseknél már 80% a rövidlátók aránya. Nagyvárosokban még ennél is magasabb, 90% feletti. Vannak iskolák, amelyikben igazi különlegességnek számít, ha egy diák nem szemüveges. A rövidlátás elterjedése csak az elmúlt pár évtizedben lett ennyire drámai. Két tudományos lap két felmérést idéz. Az egyik az 1970-es évekből való. Akkor a 16-18 évesek között 25% körül mozgott a szemüvegesek aránya. A másik 2000-ből, amikor a 6 évesek között minden ötödik volt rövidlátó. Ma ugyanennyi a súlyos, mínusz 6 dioptriánál erősebb lencsével korrigálható esetek aránya. De mi lehet ennek hátterében? A közhiedelem az ázsiaiaknál genetikai okokra vezeti vissza a rövidlátást, mint például a laktózérzékenységet, vagy azt, hogy a kelet-ázsiaiak kevésbé bírják az alkoholt. Az új kutatások, illetve az elmúlt pár évtized drasztikus növekedése azonban cáfolja ezt a teóriát. A kutatók szerint egyszerűen arról van szó, hogy a gyerekeket túl tanultatják, és emiatt elromlik a szemük. Persze ez sem ilyen egyszerű. Kelet-Ázsiában főleg városi környezetben jellemző, hogy a gyerekek rengeteget tanulnak, és nagyon keveset töltenek a szabad levegőn, ami a borzasztó kínai légszennyezés miatt amúgy sem szokás arra felé. Amikor az ember még növésben van, a szeme is nő, az pedig egy elég bonyolult, precíziós folyamat, hogy növekedés közben is tökéletes maradjon a látás. A retina természetes napfény hatására bocsát ki egy olyan vegyületet, ami szabályozza a szemgolyó, a szemlencse és a szaruhártya növekedését. Ha a gyerekek nem kapnak elég természetes fényt, utóbbiak túlságosan domborúak lesznek, előbbi túl hosszú, így a szem fénytörő képessége nem lesz optimális, a távoli tárgyakat, alakokat elmosódottan látja a szem. Ez a rövidlátás. A kínai városi gyerekek gyakorlatilag semmi időt nem töltenek a természetes fényben, így a szemük fejlődésében pontosan ez a zavar áll be. A helyzetet tovább rontja, hogy a tanulás, illetve az olvasás, az okostelefonok, tévé, videójátékok a szemtől mind ugyanazt követelik meg, vagyis hosszú ideig pontosan ugyanolyan, aránylag rövid távolságra fókuszálást. Ez pedig túlerőlteti a szemizmokat, ami szintén rontja a látást. Érdekes kutatási eredményről hallottak, amely szerint pár évtized és minden kínai szemüveges lesz. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. A születéstől fogva megelőzhető lehet az egyes típusú cukorbetegség, ez az egyik témánk, és kiderült az is, hogy a sok zsír és nem a cukor vagy a fehérje felelős az elhízásért. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A születéstől fogva megelőzhető lehet az egyes típusú cukorbetegség. Ezzel folytatjuk a műsort. Szakértők szerint már a születéstől lenne mód arra, hogy megelőzzék az egyes típusú diabétesz kialakulását. Az ötlet azon alapul, hogy porított inzulinnal edzenék a kisbabák immunrendszerét, így életre szóló védettséget érnének el náluk. Az angliai kísérletbe több szülészeti klinikán megforduló állapotos nőket akarnak bevonni. Arra kérik őket, hogy naponta adjanak inzulint por formájában a gyermeküknek 6 hónapos korától 3 éves koráig. Az inzulin az a hormon, amely szabályozza a vér cukortartalmát, és amelynek működési zavara cukorbetegséget okoz. A résztvevőket rendszeresen felkeresik majd a kutatócsoport tagjai, hogy ellenőrizzék a gyermek egészségi állapotát. A kutatásban résztvevők fele igazi inzulint, a másik fele placebót kap, amely semmiféle gyógyszert nem tartalmaz. Sem a kutatók, sem a szülők nem fogják tudni, hogy ki mit kapott, csak a kísérlet után, hogy semmiféle elfogultság ne zavarja meg az eredményt. 100-ból egy újszülött olyan génekkel jön világra, amelyek miatt nagy a kockázata nála az egyes típusú inzulinfüggő diabétesz kialakulásának. A szakemberek szerint az újszülött korban a gyerekek sarkából rutinszerűen vett vérminta, amelyeknek segítségével egészségi állapotukat mérik fel, arra is alkalmas lehet, hogy kimutassák ezeket a géneket. Az Oxfordi Egyetem kutatói 30 ezer újszülöttet akarnak megvizsgálni ezen a módon, hogy kiválasszák azokat, akik alkalmasak lennének a kísérletben való részvételre. A kutatók úgy vélik, a kanállal beadott inzulinpor meg tudja edzeni az immunrendszert, így az majd tolerálja a szervezet saját inzulin termelését, ami megelőzi az egyes típusú cukorbetegség kialakulását. Jelenleg nincs mód az egyes típusú cukorbetegség megelőzésére. Egy más kutatásban azt tesztelték, hogy a gyermekkorban adott metformin, a kettes típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszerhatóanyag, meg tudja-e akadályozni a betegséget. Az egyes típusú diabétesz élethosszig tartó állapot, amelyben a hastyálmirigy nem termel inzulint, ezért a páciens vércukorszintje túl magas. Az állapot komoly, hosszú távú egészségügyi problémákat okozhat. Az Oxfordi kísérlet vezető kutatója hangsúlyozta, fantasztikus lenne, ha meg tudnák előzni, hogy a gyerekeknek és családjuknak meg kelljen küzdenie a diabétesszel és az esetleges komplikációival, mint a vakság, a vese vagy a szívbetegség. És kapcsolódunk a témához a folytatásban is. Kiderült, hogy a sok zsír és nem a cukor vagy a fehérje felelős az elhízásért. Legalábbis ezt állapították meg a Kínai Tudományos Akadémia kutatói nagyszabású egérkísérletükkel. Az emberek étrendje zsírokat, fehérjéket és szénhidrátokat tartalmaz. Az 1980-as évektől globális kutatások keresik, hogy a táplálkozás mely összetevői játszanak kulcs szerepet az elhízásban. Számos tanulmány állította, hogy a szénhidrátok, különösen a cukor okolható leginkább, mások a fehérjét hibáztatják. Az is felmerült, a fehérjében szegény étrend kiválthatja, hogy az ember többet eszik és ezáltal elhízik. Szintén népszerű nézet, hogy az étkezési zsírok fogyasztása segíthet a testcsúly csökkentésében és nem vezet elhízáshoz. Az új kínai tanulmány szerzői 29 különböző étrendet próbáltak ki egereken. Az étrendekben variálták a különböző összetevők mennyiségét. A kísérlethez mintegy 100 ezer egeret 5 csoportba osztottak, és 3 hónapig, azaz emberi léptékkel 9 évig vizsgálták őket. Arra az eredményre jutottak, hogy csak az étkezési zsírral táplált egereknél jelentkezett nagy energiabevitel és testsúly növekedés. Továbbá a nagy cukortartalmú étrend nem okozott testsúly növekedést, az alacsony fehérjebevitel pedig szintén nem vezetett nagy energiabevitelhez és hízáshoz. A kutatás gyengéje, hogy a kísérletet egereken végezték és nem emberekkel folyt. Ugyanakkor sok a hasonlóság a fiziológiában és az anyagcserében, és ilyen hosszú távú kísérletet különben sem lehetne végrehajtani emberekkel. Érdekes kutatási eredményre jutottak tehát kínai tudósok, amely szerint a sok zsír és nem a cukor vagy a fehérje felelős az elhízásért. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az élő világnál, felhősítés és fényesítés óvná meg a nagy korallzátonyt a fehéredéstől. Hogy mi is ez az érdekes új módszer, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Felhősítés és fényesítés óvná meg a nagy korallzátonyt a fehéredéstől. Ezzel folytatjuk a műsort. A világ legnagyobb korallelepe feletti felhőtakaró megnövelésével és kifényesítésével óvná meg az ausztrál nagy korallzátonyt egy helyi oceánográfus, Daniel Harrison, a pusztító fehéredéstől. Felhőképződéskor a lehűlő levegő hőmérséklete harmad ponttal süllyed, és a feleslegessé váló vízgőz kicsapódik. A kicsapódása a légkörben levegő, szabad szemmel nem látható szilárdanyagok, például vulkáni hamu, por, sókristályok felületén indul meg. A szárazföld felett rengeteg a por és az egyéb szilárd anyag. Az óceán felett azonban elsősorban a tengeri só számlájára írható a felhőképződés. Elképzelésünk szerint fogjuk a tengervizet és szétpermetezzük a levegőben, hogy elpárologva maga után hagyja a sókristályokat, magyarázta Harrison, a Sydney Egyetem Tengertudományi Intézetének munkatársa. A kutatók egyedi tervezésű szórófejekkel juttatnának több ezer milliárd vízcseppet a légkörbe másodpercenként. A finom vízfátyol a tervek szerint nagyjából 1 kilométerre az óceán fölé jutna el. Harrison szerint a módszer kifényesítené a felhőket a zátony felett, ami azt jelenti, hogy több napfényt tudnának visszaverni az űrbe. A korallfehéredést a melegedő óceánvíz és a napfény együttes hatása okozza. Ha leárnyékoljuk a korallokat, akkor a melegedő víz ellenére sem indul be a fehéredés, mondta az oceánográfus. Harrison szerint a zátonyra nehezedő nyomás immár kritikus szinthez közelít. A klímaváltozás mostanra olyan méreteket öltött, hogy a káros anyagok azonnali és drasztikus visszaszorítása esetén is tovább melegszik majd a zátony körüli víz a következő 1-2 évtizedben. A korallzátonyok kevesebb mint 1/10%-át fedik le az óceánok területének, ám a tengeri élőlények 25%-a használja azokat élőhelyként élete legalább egy szakaszában. Nem tudjuk pontosan, hogy a korallzátonyok elvesztése milyen következményekkel járna a tengeri élővilágra nézve. Érdekes elképzelés, felhősítés és fényesítés óvná meg a nagy korallzátonyt a fehéredéstől Ausztráliában. A folytatásban pedig maradunk még a tengernél, úgy tűnik, hogy lehorgonyzott az Antarktiszról leszakadt 1 billió tonnás jéghegy. Egy évvel azután, hogy leszakadt a Nyugat-Antarktisz Larsen-C parti jégmezejéről egy gigantikus jéghegy, alig mozdult el a helyéről. Nem tett meg nagy utat, mivel az elmúlt évben az áramlat és a tengeri jég újra meg újra nekirögte a szelfjég, vagyis a gletszerből a tengerbe nyúló parti jégtábla a szélének. A jéghegy eddig nagyjából 50 kilométerre távolodott el attól a repedéstől, amelynek mentén levált a szelfjégről. Úgy tűnik, az északi oldalon zátonyra futott, amelyen már több kisebb jéghegy is megfeneklett. A zátony azonban csak lazán kaphatta el, mert az áramlattal és az apállyal, dagállyal tovább mozog. Jó ideig eltarthat, amíg véglegesen útra kell. A szakemberek szerint a jégóriás talán a következő antarktiszi nyár idején szabadul el, előbb vagy utóbb észak felé sodródik tovább. A tábla jéghegy, amely a tudósoktól az A68 nevet kapta, 2017. július 10 és 12-e között szakadt le a Self jégről, egyike az utóbbi évtizedek legnagyobbikának, amikor a kontinensről letört 175 km hosszú volt, helyenként 50 km széles. Időközben a széléről már levált néhány jégtömb, a műhold és radar felvételek tanúsága szerint. Alakja azonban nem nagyon változott. Egy évvel ezelőtt a kutatók attól tartottak, hogy a letörésektől hosszú távon az egész Larsen-C szétesik. Az elmúlt 2 évtizedben az antarktiszi félsziget 7 szelfjege darabolódott fel vagy húzódott vissza, közöttük a Larsen A és Larsen B. Ilyenkor a gletszer jégtömbje fékezés nélkül zúdul a tengerbe, ezzel hozzájárul a vízszint emelkedéséhez. A maradék Larsen-C szelfjég jelenleg stabilnak látszik, ám most is van néhány repedés, amelyet a tudósok továbbra is szemmel tartanak. Jó hír tehát, hogy úgy tűnik, hogy lehorgonyzott az Antarktiszról leszakadt 1 billió tonnás jéghegy, így egyelőre nem jelent nagy veszélyt a drasztikus vízszint emelkedés. A folytatásban pedig majd az űrbe emelkedünk, és részben kapcsolódunk még a jéghez, életre alkalmas lehet a Szaturnusz egyik holdja. Hogy mit jelent ez pontosan, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most azzal folytatjuk a műsort, hogy életre alkalmas lehet a Szaturnusz egyik holdja. A Cassini űrszonda olyan szerves molekulákat talált, amelyeket eddig még soha a Földön kívül. Valószínűleg a Szaturnusz Enceladus nevű holdjáról származó összetett szerves molekulákat találta a Cassini űrszonda. A szerkezet először 2005-ben repült közel a jéggel borított holdhoz missziója részeként, melynek feladata az volt, hogy információkat gyűjtsön a Szaturnuszról. Ezeket az adatokat elemzik a szakértők. A Heidelbergi Egyetem munkatársai vezette kutatócsoport nagy szerves molekulák töredékeit azonosította a jégszemcsékben, amelyeket az Enceladus hasadékain átfeltörő gejzírek löktek ki magukból. A tudósok eredményeiket az egyik tudományos folyóiratban mutatták be. Ez az első alkalom, hogy olyan összetett szerves anyagot találtak, amely egy a Földön kívüli vizes világból származik. Tájékoztat honlapján az Európai űrügynökség, az ESA. A Cassini korábban már észlelt némi szerves molekulát az Enceladuson, de az újonnan talált töredékek azoknál jóval nagyobbak. Ilyen nagy molekulák csak összetett kémiai folyamatok során keletkezhetnek, és ide tartoznak az élethez kapcsolódó folyamatok is, közölte az ESA. Az űrszonda mintát vette az Enceladus felszíne alól kilövelő anyagból, majd kozmikus porelemző és tömegspektrométer segítségével végzett méréseket. Korábban csak a legegyszerűbb szerves molekulákat azonosítottuk, amelyek néhány szénatomot tartalmaznak. Most olyan szerves molekulákat találtunk, amelyek több mint 200 atomi tömegegységűek, mondta Christopher Glenn, az amerikai Southwest Kutatóintézet Földön kívüli kémiai mérésekre specializálódott tudósa. A Cassini 2015. október 28-án a kilövellő párán repült át, a tömegspektrométer pedig molekuláris hidrogént észlelt. A kutatók feltételezése szerint a hold sziklás felszíne és a felszín alatti óceánból származó meleg víz reakciójához köthetőek ezek az összetett molekulák. A hidrogén kémiai energiaforrásként támogatja azokat a mikrobákat, amelyek a Föld óceánjainak hidrotermikus szellőzőnyílásainak közelében élnek, mondta el Hunter Waite, a tömegspektrométer főszakértője, a tanulmány társszerzője. Ez a legutóbbi a Cassini által tett felfedezések hosszú sorában, amelyek alapján az Enceladus potenciálisan élhető vízi világ, közölte az ESA. Bár ez arra utal, hogy az Enceladuson adottak az élethez szükséges körülmények, a szerves vegyületek származhatnak más forrásból is, például meteoritoktól. A szakemberek szerint azonban a töredékek a hold mélyén működő hidrotermikus tevékenységből származhatnak. A Szaturnusz vizsgálatára tervezett Cassini-Huygens űrszondát 1997. október 15-én indították útjára. Az anyaszonda, a Cassini feladata az volt, hogy a Szaturnusz körül keringve vizsgálja a bolygót, valamint annak gyűrű és holdrendszerét. A Cassinivel együtt utazó Huygens leszálló egységet, amely az Európai űrügynökség projektje, a Titán óriás hold részletes helyszíni vizsgálatára küldték. A szondapáros 2004. július 1-én állt pályára a Szaturnusz körül. A Huygens 2004. december 25-én vált le az anyaszondáról, majd 2005. január 14-én sima leszállást végzett a Titán addig teljesen ismeretlen felszínére. Missziója zárásaként a Cassini 2017. szeptember 15-én a Szaturnusz légkörében megsemmisült. Ami pedig a folytatást illeti, elkalandozunk a technika világába. Kiderült egy felmérés szerint, hogy az emberek készen állnak az együttműködésre a robotokkal, és szó lesz arról is, hogy elképesztő ugrásokra képes egy új ilyen szerkezet.
Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
És mit úgy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy az emberek készen állnak az együttműködésre a robotokkal. Az emberek 93%-a elfogadná a robotoktól kapott utasításokat a munkahelyén és kész együttműködni velük, derül ki egy magyar és egy külföldi kutatócég közös felméréséből. Az eredmények jól mutatják, hogy az emberek nem félnek a mesterséges intelligencia használatától, a robotokkal való kapcsolattartástól, illetve munkájuk elvesztésétől a mesterséges intelligencia miatt. Az 1320 humánforrás vezető és munkavállaló megkérdezésével készített felmérés szerint a megkérdezettek készen állnak a mesterséges intelligencia használatára. A kutatásból az is kiderült, hogy jelentős különbség van a mesterséges intelligencia munkahelyi és otthoni használatának elterjedése között. Míg a magánéletben az emberek 70%-a használ valamilyen mesterséges technológiát, a HR szakemberek csupán 6%-a alkalmazza a mesterséges intelligenciát, és csak a munkavállalók 24%-a vesz igénybe valamilyen ilyen megoldást a munkahelyén. A megkérdezettek a mesterséges intelligencia legnagyobb hasznának a nagyobb termelékenységet jelölték meg. A következő 3 év távlatában a munkavállalók 59%-a szerint a mesterséges intelligencia növeli majd a vállalatok működési hatékonyságát, 50%-a szerint gyorsabbá teszi a döntéshozatali folyamatokat, 45%-a szerint pedig jelentősen csökkenti a költségeket, 40% pedig úgy gondolja, hogy jobb ügyfél élményeket tesz lehetővé. A megkérdezett HR vezetők 27%-a szerint a mesterséges intelligencia pozitív hatással lesz a tanulásra, 26%-a szerint a teljesítménymenedzsmentre, 18%-uk szerint a bérszámfejtésre, valamint 13%-uk szerint a munkaerő toborzása is. És ha már robotok, elképesztő ugrásokra képes egy új ilyen szerkezet. Az amerikai Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói olyan robotot fejlesztettek ki, amelynek a többivel ellentétben már nincs szüksége kamerára, hogy tájékozódni vagy mozogni tudjon. Egy amerikai cég többedik éve ejti ámulatba az embert az általa fejlesztett robotkutyákkal. Legutóbb például februárban mutatták meg, hogy milyen különleges módon képesek kooperálni a gépeik, ha egy olyan probléma megoldásáról van szó, amihez egy robot mondjuk nem elég. Ezek és az ehhez hasonló robotok azonban nem teljesen tökéletesek, a működésük pontosságát nagyban befolyásolja az, hogy mennyire van világos. A mozgásukat ugyanis egyebek mellett a kamerák által látott kép határozza meg, így sötétben nem vagy nagyon rosszul tudnának tájékozódni. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatói azonban egy olyan robotot fejlesztettek, ami képes a vakon is pontosan közlekedni. A szerkezetet kamerák helyett két algoritmus segíti abban, hogy képes legyen előre haladni. Az első algoritmus a gyorsulásmérő, a giroszkóp és a lábak pozíciójának ismeretében képes kiszámolni, nagyjából hol érintkezhet majd a lába a talajjal. A második algoritmus képes megjósolni a robot pozícióját, így ha például el akarják téríteni, gyorsan vissza tud térni a saját pályájára. A kutyaszerű robot képes ugrani, futni, 3 lábbal sétálni és lépcsőt is mászni, bemutattak egy videót, ez alapján pedig mindezt igen meggyőzően teszi. Nos, a kutyaszerű robot után pedig a folytatásban majd következzenek a macskák, kiderül, hogy miért szeretik kartondobozba fészkelni magukat, és szó lesz csodás leletekről is, amelyeket Egyiptomban találtak a régészek.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy miért szeretik kartondobozba fészkelni magukat a macskák. Aki macskát tart, az jól tudja, hogy a házi kedvence milyen szívesen fészkeli be magát különféle kartondobozokba, de akár egy méteres jénai tálba táskába, vagy egy üres szemetes vödörbe is. De vajon miért? A macskák nagyon szeretnek beletelepedni kartondobozokba és üres bőrönbe, mosdókagylóba, szemetes vödörbe, szekrénybe, vagy akár egy széles nyakú vázába is. Gyakran előfordul, hogy a gazdi az állatkereskedésben vásárol vagy készít valami általa kényelmesebbnek ítélt alkalmatosságot, hogy macskája kedvébe járjon, de az mégis inkább egy kartondobozba fészkeli be magát. Nicholas Dodman, a Tufts University állatorvos professzora szerint tény, hogy a macskák szeretik benyomni magukat kis területre, ahol az állat biztonságban érzi magát. Széles, nyílt terepen ki lehet téve a zajnak és a lehetséges veszélyeknek, ezért jobban szeretik meghúzni magukat olyan kisebb, jól körülhatárolt területeken, mint amilyen egy kartondoboz is. Általános megfigyelés, hogy a kis cicák összebújnak az anyjukkal és kis társaikkal. A tudósok úgy vélik, hogy a felnőtt állatok számára is ezt a meleg, megnyugtató érzést idézi fel ez az úgynevezett pólyázó viselkedés, mely endorfint, egy örömöt okozó morfinszerű anyagot szabadít fel a szervezetükben, és amely csökkenti a stresszt. A vemhes nőstémacska ellés előtt fészket készít, önálló kis entitást épít magának, ahol világra hozza kis cicáit, így gondoskodva a védett területről a kicsik számára. A kis helyekre való befészkelés a macskák viselkedési repertoárjának szerves részét alkotja, mivel a kölyökkor emlékei alapján ez különösen megnyugtató és kellemes érzést jelent számukra. Nos, ezért fészkelik be magukat tehát a macskák mindenféle kisebb, szűk helyre. Ezt én is tapasztaltam jó párszor. Egyébként az ókori Egyiptomban hihetetlen nagy tisztelet övezte a macskákat, amelyek a hitvilág szerint a túlvilág kapuit őrizték. És ha már Egyiptom, csodás leleteket találtak a régészek. Az ókori egyiptomi 26. dinasztia korából származó mumifikáló műhelyt és számos sírt tárt fel egy német egyiptomi régészcsoport a Kairó közelében Szakkarában folyó ásatáson. A leletek között szerepel mintegy 2500 éves aranyozott múmia maszk is. Az ásatások 2 éve Unisz fáraó piramisától délre kezdődtek, ahol utoljára több mint 100 éve 1900-ban végeztek kutatásokat. Az egyiptomi és tübingeni egyetem régészeiből álló csoport a napokban számolt be felfedezéseiről egy sajtókonferencián. A régészek 2 hónapja bukkantak rá a szájszi perzsa korszakból, a 26. dinasztia korából származó 30 méter mély aknára, amelyben számos sírkamra, 35 múmia, 5 szarkofág és egy fakoporsó rejtőzött. A korszaka a Krisztus előtti 664 és 404 közé tehető. A helyszínen egy mumifikáló műhelyt is feltártak, amelyben a balzsamozáshoz használt edények voltak. A szakemberek szerint a felfedezés révén többet tudhatunk meg a 26. dinasztia korának temetkezéséről, a korabeli mumifikálásról. A kutatócsoport ásatásainak vezetője Ramadán Berdi Hussein elmondta, aranybányát jelentő leletről van szó, hiszen számos információhoz juthatnak, egyebek mellett megtudhatják az olajok kémiai összetételét. A régész csoport másik szenzációs lelete egy erősen sérült fakoporsóból került elő, egy akár 2500 éves maszk, amelyről a Kairói Egyiptomi Múzeumban végzett első vizsgálatok azt mutatták, hogy főként ezüstből áll és részben aranyozott. Az egyiptológusok igazi ritkaságnak tartják a leletet, mivel nagyon kevés nemes fémmaszk maradt fenn. Az ókori egyiptomi méltóságok sírjainak többségét ugyanis már az ókorban kifosztották. Korábban 2 hasonló maszk került elő egyiptomi sírokból, a legutóbbi 1939-ben. A tübingeni archeológusok a modern 3D-s technológiát használták a feltáráshoz, a Nílus mentén fekvő ókori nekropoliszban. Mustafa Vazari, az egyiptomi régészeti tanács vezetője elmondta, ez csupán kezdete egy új felfedezésnek, a régészeti helyszínen még nagyon sok munka vár az archeológusokra. Hangsúlyozta, az 5 megtalált szarkofág közül 4 érintetlenül került elő, tehát a helyszín igazán gazdag, és a feltárás nagyon ígéretes. Csodás leleteket találtak tehát a régészek Egyiptomban, amelyek segítségével még sok mindent megtudhatunk majd az ókorról. És ezzel az érdekes hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.